Üdvözlöm Önöket a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető kollégám Exterde Tibor nevében is. Vindis Judit vagyok. A turisztikai műsor mai kínálata. Túra a Jászok nyomában, Majál is a Gemenci erdőnél, virágkiállítás és vásár a Budai Arborétumban és tájékozódási verseny. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Jó napot kívánok a barangoló hallgatóinak, én Exterde Tibor vagyok, és itt van a stúdióban Ifjú György. Szervusz Gyuri, én úgy látom, hogy megint egy olyan túrát ajánlasz, amely felé nem nagyon szoktunk menni. Jász Jákóhalma, János Hida, Jász Alsó, Szent György, talán még Jászladány neve cseng, úgy, ahogy ismerősen az emberek fülében, az enyémben is, de nem a turisztikai értéke miatt, hanem ott valami egészen más történt. Miért ezt választottad?
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, szervusz Tibor. Hát éppen ezért, amit mondtál.
Mert igyekszem
lehetőség szerint olyan területeket, olyan dolgokat választani, ahol nem jár minden nap a turista. Valahogy a jászság az egy ilyen, én nem azt mondom, hogy fehér folt, mert azért csak-csak eljutunk Jászberénybe, vagy Jászapáti neve is mondjuk ismerős, vagy Jászárok szállás. Tehát valahogy tudjuk, hogy van egy jászság. És ennek ellenére azon kívül, hogy a fogalom talán ismert számunkra, igazából nem nagyon jutunk el ide. Feltételezhetően azért is, mert a két nagy főútvonal, ugye a 3-as és a 4-es között terül el ez a terület Budapesthez aránylag közel, tehát ha már kimozdulunk, akkor azt mondjuk, hogy nem megyünk ilyen közelre, meg talán azért is, hogy magát a jászságot lényegében ezek az autópályák, illetve autóutak, vagy komoly főrendi utak elkerülik, csak azt mondjuk, hogy nem megyünk rá egy ilyen kisebb rendi útra. Pedig a jászságnak nem csak a története és a történelme nagyon mozgalmas, hanem egyrészt a jászok egy nagyon-nagyon vendégszerető nép. Másrészt hozzá kell tennem, hogy ha már a történelmet emlékeztük, hogy valamikor a kunokkal kerültek együtt be a jászok Magyarországra a 13. századra. A kunoknak egy ilyen kísérő segédnépe volt, de nem azonos nép volt ez, hanem egy teljesen külön nyelvű, valahol az alánokkal rokon népcsoport volt, amelyiket aztán itt az Agyva és a Tarna vidékén telepítettek le, és nagyon hamar, az a 14. századtól már önállóságuk volt. Ugye a jászoknak is és a kunoknak is egy ilyen sajátságos szervezete alakult ki, ami aztán végül is a 18. században a redempció után, az örökváltság, a megváltás után kialakult Jászkun 3-as kerületben csúcsosodott ki, amelyik lényegében állam volt az államba, de már a középkortól, tehát a késői középkortól kezdve mind a jászoknak, mind a kunoknak megvolt az önálló, ha lehet így fogalmazni, államszervezete. Tehát
a kapitányság
volt, tehát a jászkapitányok, illetve a kunkapitányok közvetlenül a nádornak tartoztak engedelmességgel, és ők osztották be a területet, és hát ők felügyelték lényegében ezt a részt egészen addig, míg aztán a 18. században ugye a jászság és a kunság területét a jó Habsburg császárok eladták a német lovagrendnek, akitől aztán a 18. század második felében, ja, a redempció idején, tehát a megváltáskor, megváltották szó legszorosabb értelemben hihetetlen összeggel, valamilyen 500 000 aranyjal megváltották a szabadságukat a jászok és a kunok, és ezek voltak az úgynevezett redemptorok, akik aztán nem csak hogy büszkék voltak, hanem igyekeztek is mind a jászság, mind a kunság területén megőrizni a saját szuverenitásukat és a saját hatalmukat, hiszen ha lehet így mondani, ők, illetve az őseik fizettek azért, hogy ők ezen a területen önálló hatósági szervezetet tegyenek szert, és akkor ugye hát mint egy 100 éven keresztül, ha jól emlékszem, az 1878-as vármegye rendezéség, ugye a Jászkun 3-as kerületnek megvolt a maga saját önálló, hogy mondjam, államszervezet az államban. És hogyha eljövünk ide, akkor érdemes egy kicsit körbe szagolni, idézőjelbe téve a neten is, vagy hát nézzük meg, hogy nem gyűjtöttünk-e be valamelyik utazás kiállításon prospektust erről a területről, vagy menjünk el a Magyar Turizmus ZRT információs irodájába, a belvárosba, mert a Jászkun kapitányok útján van három olyan tematikus útvonal is, ahol körbejárhatjuk ezt a területet, és többek között ez az út, ez a tematikus útvonal érinti egyébként az általam felkínált látnivalókat is. Ja, ha Jászberényt elértük, és mondjuk Jászberényt könnyű megközelíteni, akkor a 31-es úton, ha Jászapáti felé indulunk, akkor már is ott vagyunk Jász-Jákó-halmán.
Mit keresünk ott?
Hát egyrészt talán felkeltheti az érdeklődésünket, hogy mi az, hogy Jász-Jákó-halma. Hát a Jászt még csak értjük, mert egyébként is az előbb elmagyaráztam. A Jákó az a Jakabnak egy ilyen népies torzítása, vagy becézése, és a halma pedig azt jelenti, hogy ez a település egy halomra épült. És hogyha elindulunk Jászberény felől, és egy kicsit itt megyünk Jász-Jákó halma felé, akkor láthatunk is ilyen kisebb-nagyobb dombokat. Ugye Jász-Jákó halma környékén mintegy 14 ilyen dombot számoltak össze, ilyen halmot lényegében, és ezeknek a halmoknak az az érdekesség, hogy egy részük mesterséges, valamikor a népvándorlás korában keletkezett sírhalmok, vagy úgynevezett látóhalmok, amelyeket azért emeltek, hogy messzebbre tudjanak látni, tehát őrhalmok voltak, de jelentős részük azonban nem mesterséges, hanem természetes halom. Ugye ezen a sík területen a jégkorszakban összetorlódott lössz és a homok az néhány helyen az erózió, a szél és egyéb hatásokra jelent, halmokká gyűlt össze, és maga Jász-Jákó halma is egy ilyen természetes halom, és az megint csak természetes, hogy amikor letelepedtek itt a jászok, akkor olyan helyet kerestek maguknak, ami valahogy kiemelkedik a területből, és erre építették fel egyébként, tehát erre a Jákó vagy Jákob halmára építették fel a Szent Jakab templomot. Tehát feltételezhetően ez a Jakab-Jákó név erről a templomról került be aztán a település nevébe. Sajnos a gótikus templomból nem nagyon maradt meg szinte semmi, majd 18. századi templomot láthatunk itt, egy szép barokk templomot, és különösen ajánlanám azt, hogy a templom közelében és a településen is számtalan, nagyon szép kvalitásos 18-19. Század első feléből származó szobrot láthatunk, többek között egy bánkódó Krisztust, egy nagyon szép rokokó Mária szobrot, és külön felhívom a figyelmet a Szent Vendel szobrokra ezen a területen. Akárhova megyünk a jászságban, szinte mindenhol találkozhatunk Szent Vendelnek a pásztor ruhába, tehát pásztorköppenybe öltözött sapkás, pásztorbotos szobrával, a lábainál ott vannak a bárányok, a birkák. Azért, mert ez a terület, a jászság, ez évszázadokon keresztül egy nagyon jelentős állattartó terület volt, és a 18. században Szent Vendel, ugye a pásztoroknak és az állattartóknak a védőszentje, hát nagyon sokat tett idézőben azért, hogy itt jól éljen a népség a pásztorkodásból, állattartásból, ezért aztán tisztelték is böcsületesen, és festett, faragott szobrait mindenhol megtaláljuk a jászságban. Ugye Nyugat-Magyarországon elsősorban Nepomuki Szent Jánosra találkozunk, ő is előfordul ezen a területen, tehát itt a Vendel is megtalálható, és ha már körbenézzünk, akkor mindenképpen nézzünk be a Horváth Péter helytörténeti gyűjteménybe. Horváth Péter volt az, aki először írta meg a jászkunoknak a történetét. Róla nevezték el a helytörténeti gyűjteményt, aminek nagyon gazdag néprajzi és történelmi anyaga van. Ha meg szeretnénk egy kicsit a természettel is találkozni, akkor mindenképpen ajánlanám Jász-Jákó halma környékét, a Tarna-Holtágat, nagyon szép festő, szép természeti terület. Ugye a Tarna és a Zagyva Jász-Jákó halma határában ömlik egymásba, és a különlegesség az, hogy a Zagyva eredetileg kisebb folyó volt, mint a Tarna, mégis Zagyvaként folyik tovább, tehát nem Tarnaként.
A hírek után folytatódik a beszélgetés.